Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva, arcmaszkunkat fölvéve, keressük ki és énekeljük 32. Zsoltárunkat. 32. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Ó, mely boldog az ember oly éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kis Péter nagy tiszteleti urat, aki a Sárkeresztúri gyülekezetből jött. Örülünk, Péter, hogy ismét köztünk vagy. Pétert sokan ismerhetitek, hiszen gyülekezetünkben nőtt föl, innen került el Sárospatakra, ott végezte el teológiai tanulmányait. Örülünk, hogy köztünk vagy, életedre pedig Isten áldását kérjük. Hirdetem iratterjesztésünk szolgálatát, most kiemelten is a Reformátusok lapját. A mostani számból a szokásosnál többet kértünk és kaptunk. Tekintettel arra, hogy megjelent benne a múlt hét vasárnapi beiktatásról egy hosszabb cikk. Aki szeretné ezt a képes beszámolót elolvasni, ebből a számból egy példányt eltenni, az iratterjesztésünkben hozzájuthat. Jövő héten vasárnap 10 órától istentiszteletet, ezzel párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. A romló járványügyi helyzet miatt egyházunk vezetése levélben fordult a gyülekezetekhez. Ennek értelmében kérem a testvéreket, hogy minden istentiszteletre hozzanak arcmaszkot magukkal, amelynek éneklések alatti használata kötelező. Akinek nem kényelmetlen viselése, az istentisztelet egésze alatt is magán hagyhatja. A templomba való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, ami a távozáskor is ajánlott. Megoldottuk a templom és nagyterem közötti tér kihangosítását. Aki nagyobb biztonságban érzi magát szabadtéren, ameddig jó idő van, ott is lehetősége lesz meghallgatni az istentiszteletet. Kérem krónikus beteg testvéreinket, hogy bizonytalan ideig személyesen ne látogassanak el templomunkba. Helyette a honlapunkon vagy a Facebook oldalunkon keresztül hallgassák meg az istentiszteleteket. Az előttünk álló lekötött csendes hétvégék, esküvők megtartásáról, a hétközi gyülekezeti csoportjaink óráinak kezdési időpontjairól és mikéntjeiről, a további Isten tiszteleti rendről egyelőre biztosat nem tudunk mondani. Az állami és egyházi előírások és kötelezvények figyelembevételével fogunk mindent tenni, szervezni és értelemszerűen a testvéreknek hirdetni is, illetve honlapunkon közzétenni. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Szakács József testvérünket, aki 82 esztendőt élhetett. Az Úr Jézus Krisztus szavaival vigasztaljuk a közénk érkezett, búcsúzó, hátramaradott testvéreinket. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Hirdetem a testvéreknek, hogy Szakács Domonkos katolikus vallású testvérünk és Szabó Mónika református vallású konfirmált nőtestvérünk, gyülekezetünk vezető kántora. Megkötött házasságukra kérik Isten áldását 2020. szeptember 18-án pénteken 14 órakor gyülekezetünk templomába. Az ifjú pár szeretettel várja a gyülekezet tagjait a szertartásra és az azt követő szeretett vendégségre is. Természetesen annak fényében és tükrében, amit korábban hirdettem. Derekas énekünket keressük ki, ez a 168. számú dicséret. Ennek első és harmadik verseit énekeljük. Arcmaszkunkat fölvéve, helyünkön maradva, 168. számú dicséretünk első és harmadik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat, és hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Csendesedjünk el, testvéreim, és imádkozzunk. Szerető mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, kiálthatunk ezen az órán is. Megköszönjük neked, hogy semmiféle megpróbáltatás nincs a mi életünkben, a te tudtod és akaratodon kívül. Jó nekünk tudnunk, hogy ez a mi igaz hitünknek a megpróbáltatása, hogy mi hétről hétre, napról napra vizsgázunk a teherhordozásban, gondjaink, problémáink között is, hogy mi a mi hitünk rólad. Köszönjük ígéretedet, hogy te nem kísértesz feljebb, mint ahogy azt el tudjuk viselni. Így jöttünk most eléd, a te napodon is. Isten tiszteletet tartani, sokféle roskadozó teher alatt is. Köszönjük, hogy nem a sorsunk, nem a vak végzet akarata, az a sok-sok veszély, amely éri életünket, hanem te vagy az, aki megpróbálod hitünket, életünket. Köszönjük, hogy a te akaratod nélkül egy hajszál sem esett le a fejünkről. Urunk Istenünk, most mustármagnyi hitért könyörgünk, hogy értsük, lássuk jól összefüggéseket életünk viharai között. Arra kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, jöjj segítségünkre! Könyörülj rajtunk! Ments ki minket nagy veszedelmünkből! Szabadíts meg minket a biztos halálból! Kérünk, Istenünk, így áld meg közöttünk igédet! Szólj, ahogy arra szükségünk van, most, hogy könnyek között járunk, ha hordozzuk a gyászt és a veszteséget, kérünk, szólalj meg közöttünk, igéd és lelked által hatalommal, és mi nyitottan várjuk, sóváruljuk a te szavadat. Kérjük, Istenünk, hogy így áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, nem magunkért, hanem a mi megváltó Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Isten igéjét hallgassuk meg, amelyet hitünk erősítésére és lelkünk épülésére olvasok, a Zsoltárok könyve 141. részéből. Isten igéjét olvasom tehát a 141. Zsoltárból, és annak magyarázatát hallgassuk meg a lélek ereje által. A 141. Zsoltárból így hangzik Isten igéje közöttünk. Uram, hívlak téged, siess én hozzám, figyelmezz szavamra, mikor hívlak téged. Mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat legyen. Tégy, Uram, závárt az én szájamra, őriztessed az én ajkaim nyílását. Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel egybe, és ne egyem azoknak kedvelt ételéből. Ha igaz fed engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Nem vonakodik fejem, sőt, még imádkozom is értük nyavajájokban. Ha sziklához paskoltatnak az ő bíráik, akkor hallgatják az én beszédeimet, mert gyönyörűségesek. Mint aki a földet vágja és hányja, úgy szóratnak szét csontjaik a Seol torkában. De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek, hozzád folyamodom, ne olts el életemet. Őrizd meg a törtől, amit elém hánytak, és a gonosztevőknek hálóitól. Essenek az álnokok saját tőreikben, míg én egyben által megyek. Szeretett gyülekezet Krisztusban, kedves testvéreim! Még élénken élhet az élményeink között egy híradás, amit egy újságnyíró nőről szólt, aki a gépjárművével elakadt egy sáros borsodi földúton. Részletesen beszámolt a különböző csatornákon arról, hogy hívta a 112-es segélyhívó számot, hát ha valaki kimenti bajából. Nagy keserűséggel számolt a tapasztalatairól, hogy bizony sem a mentősökre, sem a rendőrségre, sem a katasztrófa védelemre nem lehet számítani, ha bajba kerül az ember. Igaz, hogy kapott egy nagyon hasznos tanácsot. A diszpécserek segítettek neki annyit, hogyha teheti, inkább az autómentőket hívja, ők bizonyosan tudnak segíteni. Ha a 112-es segélyhívó számot hívja, az nem mindig alkalmas arra, hogy segítséget tudjanak neki nyújtani, ha nincs közvetlen életveszélyben, ha nem sérült meg senki, ha ő maga nem került nagyobb bajba, nem fognak neki segíteni. Talán, hogyha másképpen kérne segítséget, sikerhez juthatna. Igen, hívott ugyan segítséget, de nem jó hívószámot keresett. Nos, drága testvéreim, én úgy látom, hogy a Biblia tele van ilyen segélyhívó számokkal. Ha végigolvassuk az első lapjától az utolsó lapjáig, rengeteg ilyen helyet találunk, ahol Isten az ember számára, még inkább a hívő ember számára ilyen segélyhívó számokat helyezett el, hogy hívható legyen. És nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy még mi hívő emberek sem használjuk ennek a lehetőségét. Sokszor érezzük, hogy nagy a baj, gondjaink vannak, roskasztó terheink vannak, de annyi minden utat választunk, annyiféle helyről kérünk segítséget. De amit a Szentírás hordoz, ezeket a segélyhívó számokat olyan ritkán vesszük elő és használjuk ki. Egy ilyen segélyhívó számot olvastam most a Szentírásból, testvéreim, Dávid Zsoltárából. Ilyen egyszerűen halljuk, Uram, hívlak téged, siess segítségemre. És ha jól figyeltétek, a nyitó fohászomban is szándékosan mindig ugyanazt a Zsoltárt szoktam elmondani a gyülekezetben, hív segítségül engem. Ezt is szándékosan szoktam megtenni, járjak bárhoz országba. Hiszen nagyon sok helyen vannak templomaink, épületeink, ahol nagy vastag betűkkel valamilyen jelmondat igevel szerepel, hogy hívogassák az embereket valamilyen üzenettel. Vagy ott vannak a templomaink falai belülről, egy-egy terítőn egy-egy igevers. De nem mindenütt van ilyen lehetőség, hogy hívogassuk testvéreinket, hogy miért is érdemes jönni Isten házába. És én hoztam egy ilyen döntést, hogy egy Zsoltár verssel, minden alkalommal, minden gyülekezetben, minden egyes testvéremet erre hívom meg. Hív segítségül engem. Használd ezt a telefont, ezt a segélyhívó számot, te ember, és szólj így a te Uradhoz, Istenedhez. Így találkozhatunk, drága testvéreim, mi vasárnap hétről hétre, amikor Isten tiszteletére összegyülekezünk. Hallhatjuk mi is a bíztatást. Hívj! Hívj engem segítségül! És milyen érdekes, hogy miközben itt az áldott lehetőségünk, jöjjünk bárhonnan is, bármilyen élethelyzetből is, másik részről inkább a panasz áradat zúdul. Azt halljuk inkább erősen a mai világban. De sokan mondják, olyan ez a világ, a benne zajló folyamatok, mintha Isten nem hallana. Hall Isten egyáltalán? Hallja a panaszunkat? Nem látja sokféle szükségünket, amiből kiáltozunk, hogy válságból válságba zuhan az életünk? Hát Isten nem hallja a panaszunkat? Drága testvéreim, meg kell tanulnunk először az igéből, lehet, hogy sokféleképpen kiáltunk. Mert sokféle nyomorúságunk van. De ha nem a segélyhívó számot kiáltottuk, ha nem őt hívtuk, ha valami más helyen kerestünk segítséget, ahogy az a bizonyos újságírónő is kiáltott ugyan, de rossz helyen, akkor nem találkozhatunk segítségül. Kegyelem tehát, hogyha az ember tud kiáltani. Ezt értette meg első üzenetként. Kegyelem már önmagában az is, amikor valaki tudja mondani, Uram, hívlak téged, siessén hozzám. Ez már önmagában kegyelem. Mert hogy annyi minden más helyen kiáltozunk. Annyi minden más helyre mondjuk, és annyiféle úton próbálunk segítséghez jutni. Dávid, aki ezt a Zsoltárt elmondta először, választhatott volna más utat is. Tekintsünk rá az ő életére röviden. Egy-két jelentést hozzunk elő, hiszen egyébként a mostani napokban olvasunk az életéről fontos dolgokat. Ha a napi csendességében olvastunk tegnap is a Szentírást, nem véletlenül olvashattuk Dávid életének az egyik legfontosabb eseményét, a Góliáttal vívott ütközetét. Dávid tehát nemzeti hős. Ismerjük az ő életét. Tudjuk azt, hogy mit köszönhetett neki az ő népe. Egy új királyság, egy fiatal nemzet az ő hőstette után tudta előzni országából az idegen katonákat. És azt tudjuk, a tegnapi történetben így olvastuk, hogy ő ment a küzdelembe, egy hatalmas erejű, egy óriási termetű filiszteus katonát Góliáttal szemben. De drága testvérem, komolyta lenne azt gondolni, hogyha úgy gondolkoznánk az ő történetében, hogy ő egy paritjával, meg öt sima kövecskével ment a csatába, és így győzött. Sokkal többről van itt szó. Ő elmondja, hogyan készül ebbe a csatába. Tegnap olvashattátok. Nem tudom, figyeltétek-e. Ő elmondja, hogy milyen fegyvere van. Így olvastuk. Te karddal, pajzzsal és dárdával jössz ellenem. Én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. Drága testvérem, mit csinált itt Dávid? Fölhívta a segélyhívó számot. Az urat hívta. Uram, hívlak téged. Siess hozzám. Ez a pásztorfiú tudta, hogy nagyon kicsi ő. Nem számít az ügyessége, a tehetsége, a képességei. Egy dologra hivatkozhat. A seregek urára. Az ő urára, Istenére. Így ment Dávid élete legkeményebb küzdelmébe, a harcba. Pedig választhatott volna másodat is, ezt az előbb már mondtam. Most is bajban van az élete, amikor ezt a Zsoltárt elmondja, éppen üldözésben van. Menekül az ellenségei elől, hiszen halálra keresik. Saul a király meg akarja öletni. Nagy bajban van. És mondhatná, hogy segítsetek. Mondhatta volna népe tagjainak, én rajtatok segítettem. Látjátok, micsoda küzdelemben mentettem meg az életeteket. Nekem köszönhettek mindent, a legdrágábbat az életeteket is. Most jöjjetek, és segítsetek nekem. Mert nagy bajban vagyok. Jöjjetek, és segítsetek. Miért nem hívja népe seregeit? Hiszen megérdemelné, hogy kisegítsék a bajából. Hiszen mindent neki köszönhetnek. De Dávid nem a népét hívja. Nem embereket hív segítségül, hanem a seregek urát, Istenét. Vagy lehetne még egy megoldás, szólhatna legjobb barátjának, Jonatánnak, a király fiának. Kérhetne tőle is segítséget. Hadd mondjam, remélem nem lesz ilyen megbotránkoztató fiatal barátaim kedvéért, talán egy kicsit az ő nyelvükön. Mondhatná ezt is, hogy te Jonatán, szólj már az öregednek. hogy ne zaklasson már tovább, hagyjon békén. Szólj neki, légy szíves az érdekemben. Légy a segítségemre. Bizonyos vagyok benne, testvérem, hogy Jonatán nem tagadta volna meg barátjának ezt a kérését. De Dávid nem odafordul. Nem keres kiskapukat. Nem keres más megoldást. Más segítséget nem vár. Ennyit mond, Uram, hívlak téged. Siess segítségemre. Drága testvérem, azt hiszem sorolhatnám még a példákat, de értjük. Értitek ti is, a ti személyes életetek sokféle bajában, amikor kiáltotok, ide-oda szaladtok segítségért, valamilyen megoldást keresve nagy kérdésetekben. Erre gondoltok-e? Ilyen egyszerűen szólni. Uram, hívlak téged. Jöjj segítségemre. Ezt a nagyon egyszerű mennyei hívószámot tanuljátok meg, testvéreim. Amikor ide-oda szaladgálunk, sokféle segítségért. Mert hitem szerint nem sokat használjuk ezt az áldott hívószámot. Uram, hívlak téged. Dávidtól megtanulhatjuk, ő hívta a mennyei segélyhívó számot, vagyis bajaiban, gondjaiban Isten közelségét keresi. Ő előtte kiborul. Drága testvérem, szabad kiborulni. A hívó embernek is. Szabad panaszkodni. Szabad elmondani. De a legjobb helyen mondd el. Az egyetlen helyen, ahol érdemes. Előtte és neki. Mert drága testvéreim, ott van ennek a zsoltárosnak a szavában, főleg a zárásában. Nincs arra módunk, hogy minden 9 verssel foglalkozzuk üzenetként, ezért én a kerettel foglalkozok csupán az első vers és az utolsóval. Az utolsó versben Dávid még mond egy csodálatos dolgot, amikor azért fohászkodik az ő urához, hogy őrizze meg őt a törtől, vagyis a csapdától. Mert amikor segítségért fohászkodunk, amikor bajban vagyunk, amikor terheket hordozunk, még a hívő ember előtt, még az imádkozó ember előtt is van egy csapda. Még ő is bajba kerülhet, miközben egyébként jó dolgot tesz, mert imádkozik, mert jó helyen van az élete. Ezt kéri Dávid, őrizd meg a törtől, amit elém hánytak, és a gonosztevőknek hálóitól. Mire gondol itt a zsoltáros? Mire gondol itt Dávid? Mi ez a csapda? Nagyon egyszer úgy érthetjük meg, testvérem, annyit mondunk csak erre, hogy saját kezünkbe venni az ügyek intézését. Dávid előtt ez a csapda és ez a kísértés. Pedig mindent nagyon jól tud. Hívő ember, imádkozó ember, még a kijelentést is ismeri, tudja, mi az Isten akarata. Konkrétan az ő életére nézve ennek a zsoltárban úgy érthetjük meg az akaratot, hogy tudja, hogy ő lesz Saul után a király. Tudja, hogy Isten elkészítette neki a királyságot. De Dávid hoz egy döntést, hogy nem megy bele a csapdába, és nem veszi kezébe az irányítást. Pedig volna lehetőség rá. Emlékeztek, szintén a Biblia tudósít róla két helyen legalább arról, hogy elkészített helyzet van, Saul ott van Dáviddal egy helyen. És a király nem tud róla, hogy ott van Dávid. Kezében ott van a kard, ott van a lehetőség, hogy leszámoljon vele. Kezébe vegye a hatalmat. Elvegye a királyságot. Nem tehetné meg, hiszen a kijelentés az övé. Tudja Isten akaratát. De Dávid észreveszi a csapdát. Ugyan minden kész van, De én még nem léphetek. Nem vehetem el, amit Isten készített. Ő tudja, hogy adja oda. Ő tudja, hogyan leszek a részesévé, de én nem veszem el. Én nem előzöm meg az Isten útját és akaratát. Ugye, drága testvérem, hogy milyen finom és érdekes csapda ez, és hogy a hív embereknek hányszor kell erre vigyázniuk. Hiszen van hitünk, van élő ima életünk, az Isten jó akaratát is tudjuk a saját életünk felől, tudjuk, hogy Isten csak jót készített nekünk, tudjuk, hogy az ő akarata jó és tökéletes. Mindig az a kérdés, hogy én veszem-e kezembe az ügyek intézését, hogy a magam kezébe veszem ezt, vagy pedig várom, amíg Isten át nem adja nekem. És ami a kettő között van, ez a záró üzenet, drága testvéreim, megtanultuk ebből a rövid zsoltárból azt, hogy kegyelem az, ha egyáltalán tudunk imádkozni, ha ismerjük a hívószámot, amely Istenhez vezet bennünket, és aztán arról hallottuk, hogy ennek van egy csapdája is. A kettő között még van egy nagyon fontos dolog, ami szintén az első versben van, és amit így értettem meg, figyelmes szavamra. Tudnék, drága testvérem, még a hívő ember életében is sokszor előkerült ez a nagy kérdés, hogy imádkozzatok értem. A hívő embereknek mindig ott van ez a nagy kérdés az életükben. És közben nagyon sokszor elfelejtjük a magunk munkáját beletenni. És fontos aláhúznunk a szívünkben, lelkünkben az üzenetet, hogy ugyan lehet, hogy értünk imádkoznak. Te is imádkozhatsz másért, egy testvéredért, aki erre kér, de helyette nem imádkozhatsz. Van egy hang, amire Istennek szüksége van. A te hangodra, a te kiáltásodra, a te gyermeki bizalmadra, hogy aztán megnyíljanak a csatornái, az áldásai. Ezt tanuljuk meg közösen, testvéreim, ebből a csodálatos zsoltárból. Mert Jézusban és Jézusért Isten gyermekei így kiálthatnak. Ilyen egyszerű Jézusért az út, kitárva a golgotai kéz által az út, ami számunkra. Ennyire egyszerű mindannyiunk számára, legyél bármilyen helyzetben, bármilyen mélységben, akármilyen nyomorúságban, testvérem, csak ennyit tudj mondani. Uram, hívlak téged. Siess én hozzám, figyelmes szavamra, mikor hívlak téged. Úgy legyen. Amen. Csendesedjünk el, testvérem, és imádkozzunk. Szerető mennyér és atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük azt a méltóságot, hogy mint a te gyermekeid lehetünk a te színed előtt. És ilyen egyszerű módon hirdetetett közöttünk, hogy te hallasz, jelen vagy, ismered gyermekeid minden nyomorúságát, minden baját, problémáját. Légy áldott, Urunk, hogy te mindannyiunktól egy imádságnyi közelségre vagy. Köszönjük, hogy Jézusért és Jézus által nincsenek távolságok immáron. A te világod és mi közöttünk. Köszönjük, hogy te voltál az, aki minden akadályt legyőztél, és minden távolságot legyőztél. Köszönjük, hogy hívhatunk téged gyermeki bizalommal, segítségül. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy mi oly sok mindenben vetettük már a bizalmunkat. Látod, hogy hányféle helyre szaladgáltunk már segítségért. Bűnbánattal hozzuk elé türelmetlenségeinket. Sokszor tudatos engedetlenségeinket. Mikor nem tudtunk várni, bár ismertük a szavadat. Tudtuk, mit akarsz velünk. És mégsem tudtunk várni addig a pontig, amíg te átadod nekünk áldásodat, ajándékodat. Bocsáss meg, Istenünk, zúgolódásainkat is, állandó panaszkodásainkat, hogy te nem hallod meg igazán szavunkat. Engedd nekünk, Istenünk, hogy inkább magunkat vizsgáljuk meg, útjainkat, engedetlenségeinket, gőgünket, hogy vajon miért nem értjük igazán, halljuk meg igazán mindazt a szót, mindazt az akaratot, amelyet te világosan megosztasz velünk. Könyörgünk, Istenünk, hogy őrizd meg minket a csapdáktól is a hívő élet útján. Ne engedd, hogy magunk kezébe vegyük az irányítást, a vezetést. Engedd, hogy mindent rád bízzunk, úgy igazán, gyermeki bizalommal. Tegyük kezünkbe életünk minden dolgát. Így hozzuk eléd, Istenünk, betegségeinket, betegeinket, közelben és távolban lévő szeretteinket. És Urunk, Istenünk, könyörgünk gyógyulásokért. A te hatalmas erődet kérjük a beteg ágyakhoz, kórházi ágyakhoz, hajlékokban szenvedő testvéreinkért is fohászkodunk. Légy gyógyító orvosunk, Istenünk! Állítsd meg a járvány terjedését erőiddel. Adj reménységet nekünk, hogy minden híradás ellenére mi szabad életben járhassunk, teljes örömben veled. Oszlasd félelmeinket a jövőtől, a bizonytalanságtól. Te állj mellénk vigasztalásoddal, amikor veszteségben vagyunk és járunk. Kérünk, szólj hozzánk naponként, igéd és lelked által, és taníts minket jól imádkozni. Uram, hívlak téged, siess én hozzám. Amen. Most pedig azt az imádságot mondjuk el, testvérem, amire Jézus Krisztus tanított meg minket, mindenkori öveit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem testvéremnek az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Áldásra készülve testvérim záróénekünket énekeljük el, arcmaszkunkat feltéve énekeljük a 196. dicséretünk első versét, a 196. számú dicséretünket énekeljük majd az első versével, de előtte vesszük fennállva Isten áldását. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat, és hívj segítségül engem, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Amen. A 196-os dicséretünket énekeljük tehát leülve, mondjatok dicséretet, keresztények, az Úristennek.